Bibliai látomások című sorozatunkban ma az utolsó előtti előadáshoz érkeztünk el. A témánk Jelenések könyve látomása az ökumenizmusról. Mindannyian, akik a mai világban élünk, érzékeljük a világvallásoknak és azokon belül is az egyes egyházaknak a nagy megélénkülését, tevékenységük, befolyásuk megerősödését. Kevesen tudják azonban, hogy a Bibliában erről egy nagyszabású és egy igen megrendítő látomás található. A Jelenések könyve negyedik utolsó vázlat proféciájában, amely egészen a hét csapásig ér el, és a földi történelem drámai befejeződéséig, csak fejezetek szerint mondom, aki utána akar olvasni, hogy a bevezető látomás a hét csapáshoz, ez a 15. fejezet, tehát ez a bevezető látomás a hét csapáshoz, 15. fejezet. Maga a hét csapás, az Jelenések 16. fejezete, tehát a hét csapás Jelenések 16. fejezete, már a hatodik csapásnál jelzést kap, hogy Jézus érkezik, mint fölmentő, mint szabadító, és a hetedik csapásnál lezárul a földi történelem Jézus angyalserege kíséretében, mint megváltó, mint a teljes megváltás véghezívője beavatkozik a földi eseményekbe, és ezután a 17. és 18. fejezet, ez a bizonyos visszatekintő kinagyítás a vallások egyesüléséről, a maga a 17. fejezet, amelyet fel is fogok olvasni, a bevezető látomása ennek a fejezetnek, maga ennek a világméretű valláspolitikai egységnek az ábrázolása, és a 18. fejezet ennek a világ egységnek az egész világot maga alá temető nagy összeroppanása. Tehát még egyszer mondom, a 17. fejezet a világ egységnek, az ökumenikus egységnek a bemutatása, és a 18. fejezet pedig egy drámai folytatás, hogy ez az egész összeroppan, elveszíti a tömegbázisát, emberek előtt lelepleződik a hazug jellege, szembefordulnak vele, de ekkor már késő, a földet kezelhetetlen állapotok jellemzik, és Jézus megjelenése szükségszerű és elkerülhetetlen. Mivel olyan témáról szól az előadás, amelynek a címében idegen kifejezés van, ugye két héttel ezelőtt a globalizmussal is így voltunk, ma az ökumenizmussal is így vagyunk. Hát akinek nincs még meg ez a kis füzet, nagyon ajánlom, hogy szerezze be. Annál is inkább, mert ez 1991-ben jelent meg ilyen formájában, szamizdat formájában a 80-as évek közepén. A füzet jellegzetessége az, hogy tisztázza magát a kifejezést, a mozgalmat és a hat alapeszméjét. Ezt ilyen formában senki nem tette sajnos meg. Először is a fogalom. Az oikumeni görög kifejezés, amelynek a latinosított változata szerepel a táblán, hogy ökumenizmus, ez annyit jelent, hogy az egész lakott föld. Az oikumeni annyit jelent, hogy az egész lakott föld, tehát az egész lakott föld valamennyi vallását egyesítő törekvésről van itt szó. Tehát vigyázzat, az ökumenizmus nem annyit jelent, hogy keresztény egyházakat egyesíteni, minden vallást egyesíteni. Azon belül természetesen a keresztény vallásokat is. Nagyon sokan nem ismerik ennek az idegen szónak a valódi jelentését. Az ökumenikus mozgalom tehát minden vallást közös nevezőre kíván hozni, és szervezetileg is egyesíteni akar. Ennek az ökumenikus mozgalomnak 1948 óta, amikor ez Amsterdamban konkrét formát öltött, a legfőbb csúcsszerve az Egyházak Világtanácsa, rövidítése EVT. Az ökumenikus mozgalomnak tehát van egy csúcsszerve, az Egyházak Világtanácsa, amelybe eredetileg protestáns egyházak, az összes protestáns egyház, anglikán egyház és az ortodox egyház kapott szerepet, tehát léptek be ebbe, tehát a római katolikus egyház nem volt ennek az Egyházak Világtanácsának a tagja, ma sem tagja, de lényegileg az egész ökumenikus mozgalomnak a vezető erejévé a 80-as évektől fogva a római egyház vált. Ehhez hoztam egy könyvet, csak néhány példányban tudtam elhozni, de II. János Pál pápának talán a leghíresebb könyve van a kezemben, és ami a leginkább el is terjedt, tehát szédületes nagy példányszámban jelent meg világszerte Magyarországon, például a volt Omega együttes egyik tagja adta ki, aki azóta könyvkiadással foglalkozik, Joseph Laux könyvkiadó címén, tehát Laux József. Vittorio Messori, tehát egy olasz újságíró különböző kérdéseket tesz fel a pápának, a pápa válaszol, és a könyvé rendezett cím Átlépni a remény küszöbén. Ha valaki antikvárokban meg tudja szerezni, javaslom, hogy szerezze be, mert első kézből nyer felvilágosítást arra nézve, hogy például a római pápa, egyáltalán a pápaság intézménye hogyan is képzeli el az ökumenizmust, hogyan is képzeli el a vallásoknak az egyesülését. Itt szinte minden vallásra és a kereszténységen belül minden felekezetre kitér a pápa, hogy hol áll most az egység törekvés. Azt is el kell, hogy mondjuk, még az idegen szónál maradva, hogy az ökumenikus mozgalom 1948 óta nagyon sok világgyűlés szervezett. A leghíresebb az 1961-ben Új Delhiben megtartott harmadik nagygyűlés, amelyben elfogadták a bázis formulájukat, majd a Nairobiban, Kenyában folytatott világgyűlés, ezekről is tárgyszerűen felvilágosítást ad ez a kis könyvecske. És ami pedig a hat alapeszméjét illeti ennek az ökumenikus mozgalomnak, a tartalomjegyzékben is fel van tüntetve mindegyik alapeszme után röviden, hogy miről is szól a kifejtés. Ezt a hat alapeszmét érdemes megjegyezni, mert ezt maga az ökumenikus mozgalom hozta így nyilvánosságra, és mind a mai napig is ehhez tartja magát. Az első alapeszmé ennek az ökumenikus mozgalomnak, hogy senki ne gondolja azt, hogy bárhol is léteznék az igazság a maga teljességében, minden vallás és minden egyház csak egy-egy részt tartalmaz az igazságból. Veszélyes fellengzőség azt állítani bárki részéről, hogy nála van a teljes igazság. Tehát ezt az első alapeszmét így hívjuk, hogy az igazság pluralizmusa. Az igazság pluralizmusa annyit jelent, hogy az ökumenikus mozgalom kimondja, hogy mindenhol, minden vallásban és egyházban van valamilyen igazság, de nem a teljes igazság. Azért is kell egyesíteni a vallásokat és az egyházakat, hogy megkapjuk a teljes igazságot. A második alapeszme az, hogy ebből következőleg minden vallás és minden egyház hiteles, tehát valahogyan Istentől származik. Minden vallás és minden egyház számot vett Isten lényével, a szeretet törvényét hirdeti, hogy különböző más törvények kapcsolódnak ehhez, ezek másodlagos dolgok. Egyik egyháznak sincs joga a másikra azt mondani, hogy nem, valamiféleképpen az Istentől származik. Ebből következik egy harmadik alapeszme, hogy az ökumenikus mozgalom elítéli a prozelitizmust. Mi a prozelitizmus? A prozelitizmus az egyik vallásból a másik vallásba való átlépés. Tehát azt mondják, hogy nincs szükség arra, hogy egy vallás felekezetben élő ember, ha megismer, vagy ő úgy gondolja, hogy megismer egy nálánál nagyobb igazságot, egy másik vallást vagy egy másik egyházat válasszon, mindenki maradjon a saját vallásában és egyházában, mert ott részesül az igazságnak egy-egy fénysugarából, hogy a többi fénysugár máshol ragyog, hát majd az egyesítéssel mindenkire fog ragyogni, tehát főleg a 80-as évektől fogva mélyen elítélték a prozelitizmust, vagyis az egyik egyházból a másik egyházba való átlépést. A negyedik alapeszme, és itt most már nagyon konkrét szervezeti és politikai egységtörekvések szólalnak meg. A negyedik alapeszme szerint az ökumenikus mozgalom azért jött létre, hogy ne csak eszmeileg verjen hidat vallások és felekezetek között, hanem szervezeteket is egyesítsen. Tehát egyház szervezeteket is egyesítsen. Vagyis egy közös nagy szervezeti keretet hozzon létre minden vallás és minden felekezet számára. Természetesen mindegyik alapeszmét megpróbálják a Bibliából levezetni, itt ennél a negyedik alapeszménél különösen sokat idézik János evangélium a 10. fejezet 16. versét, amelyben Jézus azt mondja, hogy majd lesz egy akol és egy pásztor. Ez a mi fordításunk, a Károlyi fordítás is, hogy lesz egy akol és egy pásztor. Tehát Jézus ilyen jövendőlést adott, hogy majd lesz egy akol és egy pásztor. Megdöbbentő dolog, de egy ilyen világméretű mozgalom, ahelyett, hogy visszanyúlna az eredeti görög eredetihez, tehát a Biblia eredeti szövegéhez, amelyben nem ez áll, hogy lesz egy akol és egy pásztor, hanem szó szerint ez áll, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. Ehelyett az aklok egyesítését tűzi ki célul. Óriási különbség van ugyanis aközött, ha én azt mondom, hogy lesz egy akol és egy pásztor, mert ha valóban Jézus aklot mondott volna, akkor ez szervezetek egyesítését jelentette volna. De Jézus nem aklot mondott, Jézus azt mondta, éppen az ellentétét mondta, hogy ő majd különböző aklokból ki kell, hogy szólítson embereket, mert az aklok a történelem előre haladtával lényegileg hasznavehetetlenné válnak, és az aklokból kiszólított emberekből lesz egy nyáj és egy pásztor. Az ötödik alapeszméje ennek a mozgalomnak, hogy az emberiség súlyos erkölcsi válságban van, de a Földet meg lehet menteni, az emberi történelem pozitív módon haladhat tovább, ha egyesítjük az erőinket, hát ezért is maga ez az egész mozgalom, ez egy nagy világegyesítő mozgalom, vallás, felekezet, és mint látjuk majd a felolvasandó proféciából egy világegyesítő mozgalom. Ebből a hatodik alapeszme is nagyon gyorsan következik, hogy az ökumenikus mozgalomban résztvevő egyházak és vallások kivétel nélkül minden egyes tagjukat aktív társadalmi politikai részvételre bíztatnak. Ugye a jelszavakat mi is nagyon sokat hallhattuk az elmúlt hónapokban és egyáltalán az elmúlt évtizedben, hogy egy keresztény ember nem másodrangú állampolgár, egy keresztény embernek ugyanúgy bele kell szólni az ország politikai dolgaiba, a választásokba, a pártokra való szavazatokra. Tehát az ökumenikus mozgalom ezt nem is tagadja, sőt nyíltan hirdeti, hogy az egyház és az állam kettéválasztását nem tudja elfogadni, és az egyház tagoknak nagyon aktív részvételt kell tanúsítaniuk bizonyos politikai küzdelmekben. Tehát még egyszer ez a hat alapeszme az igazság pluralizmusa, minden felekezet hiteles egyház, a prozelitizmus elfogadhatatlan, egyház szervezeteket, karámokat kell egyesíteni, az emberiség jövője forrókockán, és ezért a vallásos embereknek nem szabad visszariadni a politikai szerepvállalástól sem. Ennyi röviden magáról a fogalomról és a fogalom mögött megbújó tartalomról, de természetesen bennünket elsősorban az érdekel, hogy a Biblia tud-e erről a jelenségről, tud-e a vallások egyesülési törekvéseiről, ezt milyen előjellel látja el, és egyáltalán mi fog majd ebből következni. Mielőtt felolvasnám Jelenések könyve jelzett 17. fejezetében az alapvető látomásunkat, amiről előre is mondom, hogy az egyik legborzasztóbb látomás, ami csak található a Bibliában. Ugyan tele van jelképekkel, de a jelképek nagyon könnyen azonosíthatók, de rendkívül megrendítő és letaglózó ez a látomás. Maga János apostol is a hatalma alá került, és azt olvassuk a 17. fejezet 6. versében, hogy János apostol, amikor látta ezt a látomást, nagy csodálkozással csodálkozott. Nagy csodálkozással csodálkozott. Nagyon meg volt döbbenve, mert hát János apostol ismerte a jelképek többségét, ismerte, hogy minek a jelképe a sok víz, a tenger, ismerte, hogy minek a jelképe a fenevad, ismerte, hogy minek a jelképe a paráznasszony vagy nagy prostituált, ismert, hogy minek a jelképei a parázna lányok. Ugye ezek eléggé magukért beszélő jelképek persze, de ne felejtsük el, hogy János apostol az Ószövetséget jól ismerte, és ezek a jelképek Hósás könyvében, Jeremiás könyvében egytől egyig megtalálhatók. Mielőtt felolvasnám a látomást, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy olyan emberek is meg tudták fejteni ezt a látomást, akiknek később, már a kereszténység időszakaiban sajnos nem lehetett kezükben a teljes Biblia. Mielőtt felolvasnám a látomást, hadd hangozzék fel egy híres részlet Dante Alighierinek az Isteni színjátékából, annak az első részéből. Ugye tudjuk jól, hogy a Dante a 13.-14. század fordulóján a pokolba helyezte azokat az egyházi főhatalmasságokat, és egyáltalán azokat az egyházi tisztségviselőket, akik elárulták Krisztus ügyét. Ugye a legmélyebbre a pápákat helyezte a pokol legmélyebb bugyraiba, és miközben megszólítja ezeket az egyházi főhatalmasságokat, a pokol 19. énekében, ami legjobb fordításunk szerint, tehát Babis Mihály fordításában a következőket mondja. Akinek van otthon Dante kötete, kérem, hogy vegye kezébe a pokol 19. énekét, olvass el az egész részletet, mi a legfontosabb részt emeljük ki belőle.
Dante Alighieri, Isteni színjáték. Részlet a pokol 19. énekéből. Babits Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott, akinek a világra fölkerülve hét feje volt, s tízszar védte, ha küzdött, de férje megrontá, bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazda.
Ezt írta Dante, tehát a középkor kellős közepén, nagyon pontosan megállapítva, hogy miről van szó, amikor azt mondta, hogy a pogány vallásoknál is rosszabb az a vallás, hogy a pogány vallásokban egy bálványt imádnak az emberek, de abban a vallásban, ami minden más vallást egyesít, százakat imád a püspök, mondja Dante, és a Konstantinuszra tett utalás annyit jelent, hogy ezt már az egész középkor tudta, hogy a kereszténység nagy eltorzulása a 4. század elejére megy vissza, amikor Nagy Konstantin császár a római birodalom kebelén belül elkezdte a vallás felekezetek összeolvasztását, és létrehozott egy egyetemes, vagyis katholikos vallást. A katholikos annyit jelent görögül, hogy egyetemes. Tehát egyetemesen mindenkinek igaza van, aki ennek a vallásnak a kebelére kerül. Mindenféle más vallás, római, görög, perzsa, egyiptomi vallások kultuszai és tárgyai jelképei bevonultak ebbe a középkori hatalmi kereszténység szinkretizmusába. Tehát Dante már a középkori vallás egyesítést is ezzel azonosította, Jelenések könyve 17. fejezetével, és ezért hallottuk így, hogy így nyilatkozott, hogy már gondolt az evangélista rátok, amikor nagy vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Tudnék, hogy látjuk majd a látomásban, egy nagyon fontos összetevője ennek a látomásnak, a parázna lányoknak és a királyoknak, tehát az egyház felekezeteknek és a politikai erőknek az összeszövődése. Jelenések könyve 17. fejezetében, tehát így olvasom az első hét verset, a következőképpen hangzik. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem. Jöjj és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom neked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, mely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És ezután következik az angyalnak a magyarázata, ami az egész 17. fejezetet kitölti, és amiben majd mi is bele fogunk tekinteni. Hogy mennyire ismerték ezt a látomást, ugye a látomásnak, amikor kikerekedik a kép János apostol előtt, ugye mi is kerekedik ki, hogy nagy vizeket lát, tehát tenger, hatalmas tengert lát maga előtt, a tengeren egy fenevad ül, és a fenevad hátán, tehát a vadállat hátán pedig egy parázna asszony foglal helyet. Parázna asszonynak nagyon szép a ruházata, bíborba, skarlátba van öltözve, a jobb kezében egy aranyserleget tart, ami kívül ragyogó, csodálatos, mindenkit elbűvölő, de belül viszont tele van utálatossággal, de ezzel az aranyserleggel lerészegíti a föld lakosait, és paráználkodik a föld királyaival, ő is, meg a parázna lányai is. Ez talán a magyar fordításból első olvasásra talán nem annyira derült ki, de amikor többes számban olvastam az 5. versben, amikor mondja a jelkép azonosítását, hogy ez az egész látomás, amit te látsz, János apostol, ez a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Itt a többes számban álló paráznák az eredetiben nőnemű kifejezést. Tehát ezt így kellene lefordítani talán pontosan, hogy ez a parázna lányoknak és a föld utálatosságainak az anyja. Tehát kikről is van szó ebben a látomásban? Van szó egyrészt egy parázna asszonyról, hogy úgy mondjam, ez a fő parázna. Ennek a fő parázna asszonynak vannak parázna lányai, akik a föld politikai hatalmasságaival, ugye a királyok mindig politikai erőket jelentenek, paráználkodnak, és a föld lakosait pedig lerészegítik, és közben pedig még egy másik részegségre is felfigyel János apostol. Láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevének vérétől, tehát itt nem babra megy a játék, itt életre megy a játék. Itt ez a hatalom a Krisztushoz valóban ragaszkodó embereknek az életére tör. Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan is kell elképzelni. És ahogy ez az egész látomás kikerekedik János apostol előtt, egy nevet is ad ennek a látomásnak, a nagy Babilon. Na most a Babilon kifejezés a Bibliában, ugye a Bábel vagy Babilon kifejezés, erről már a múlt alkalommal is beszéltünk, ez mindig a pogányságnak és a pogányság különböző szervezeteinek, összeszövődéseinek a jelképe, abból kiindulva, hogy az ókori Babilonban is rendkívül szorosra fűzték egymáshoz kapcsolataikat a politikai erők és a vallási erők. Ugye ez az ókori Babilonnak a jellegzetessége, hogy a babiloni papok és a babiloni császárok, uralkodók rendkívüli módon egyesítették a politikai és vallási hatalmat, és ettől a pillanattól fogva ezt a fajta világkormányzást Nagy Sándor is átvette, átvette az ókori pogány Róma is, tehát hogy a politikai hatalom az egyben a legfelsőbb egyházi hatalom is, és az egyházi hatalmak pedig részt kérnek a politikai kiváltságokból és előnyökből. Tehát ezt már Nagy Sándor is így tette, és legfőképpen Róma emelte tökélyre. Ugye az a pogány császári Róma, ahol a császár egy személyben volt a Pontifex Maximus, vagyis a legfőbb főpap, a legfőbb hídőrző, a politikai és a vallási erők egyesültek, hogy ezt később sem tudták félreérteni. Mi Petrarkát, ugye, mint a szerelmi költészet nagy dalnokát tartjuk számon, hallgassunk bele Petrarka dalos könyvének 138. szonettjébe, amelynek mindjárt az első versszakában ott van az azonosítás, amikor is Rómát Babilonnal azonosítja. Ehhez egyébként Petrarkának egyetlen egy bibliai könyvet kellett elolvasni, ez Péter első levele. Péter első levele 5. fejezetében van ez a híres bibliai azonosítás, amelyben az apostol Babilonból küldi üdvözletét, a valóságban Rómából írta a levelét. Rómát tehát már Péter apostol is Babilonnak tartotta. Természetesen Petrarka 13 évszázaddal élt Péter apostol után, de szó szerint jóvá hagyja ezt a minősítést. Következik tehát Petrarka szonettje.
Francesco Petrarca, fájdalomkútja, dühödés szállása. A daloskönyv 138. szonettje. Rónai Mihály András fordítása. Fájdalom kútja, dühödés szállása, bűn iskolája, bősz eretnek oltár, hamis rossz Bábel vagy, ki Róma voltál, sóhajnak, könynek nincs itt megállása, álság kohója, börtön szörnyű mása, hol nő a gaz, s hol minden jó kiholt már, élőknek pokla, Krisztus Urunk hol jár? Csoda, hogy vár még büntető csapása. Atyáid ellen hol veszed a merszet, ki egykor szűzi szegénységből lettél, orcátlan ringyó? És mi a reményed? Paráznaságodtán, vagy ebülszerzett kincsed? Konstantin pedig vissza nem tér, de reng a föld, mely hátán tűr ma téged.
És hallgatók, ennyit tehát 13. 14. századi itáliai költőknek a látomáshoz közvetlenül vagy közvetve fűzött lírai megnyilvánulásaiból. Mi azonban most kerekedjünk föl, és próbáljuk azonosítani a jelképeket egyiket a másik után. Lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek 7 feje és 10 szarva volt. És ahogy látja ezt János apostol, mindezt, ahogy az első versben mondja, a sok vizen ülve látja ezt a bizonyos asszonyt, ezt a bizonyos fenevadat és rajta az asszonyt. A jelképeket, mondom, egyiket a másik után azonosítsuk. Ez annál is inkább megfelelő itt, mert a 17. fejezet 15. verse az első jelképet itt ebben a fejezetben azonosítja szó szerint. Nem mindig van ez így, de most így van, hogy a 17. fejezet 15. verse azonosítja a vizek jelképét. És mondtanékem, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ugye a Bibliának Dániel könyve 7. fejezetétől fogva feltűnő jelkép ez a sok víz vagy tenger. Nagyon híres jelkép lesz ez, de bármennyire is magától értetődő egy jelkép, a Biblia mindig azonosítja a jelképeket, tehát itt a sok víz, amiket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát ez a sok víz, amin ül a fenevad és a parázna asszony, a föld összes nemzetét jelölik. Tehát ezt a látomást sehova máshova nem tehetjük, mint hogy a Jelenések könyvének is a végén van, ugye? De ha nem lenne a végén, akkor se tehetnénk időrendben másra, és nem azonosíthatnánk másra, mint a mai világra. A világ egység, az egységesülő világ, amikor a történelemben eljutunk egy olyan pontig, hogy az emberiség egy teljes egységet akar létrehozni, nem csak Európában, nem csak Eurázsiában, hanem az egész világon, egy globális, tényleg egy teljes egységet akar létrehozni, Ezért látja János apostol a fenevadat és a parázna asszonyt sok vízen ülni. Második jelkép, hogy mi ez a fenevad. Ennek a fenevadnak az előfordulása egybeesik a sok vízzel, mert Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk először ezzel a fenevaddal is, amikor a történelem nagy hatalmait mutatja be, a profécia, az oroszlánt, a medvét, a párducot, és a párduc után jön fel a fenevad, és ezt a jelképet tulajdonképpen Dániel könyve 7. fejezetétől fogva a Bibliának számtalan fejezetében viszont látjuk. A fenevadat nevezi máskor pusztító utálatosságnak is Dániel könyve 9. fejezete, 12. fejezete, maga Jézus Krisztus is Máté evangélium a 24. fejezetében, és Jelenések könyve 13. fejezetében újra feltűnik ez a fenevad, és ezt hadd olvassam fel, hogy ezelőtt a 17. fejezet előtt nem sokkal, a 13. fejezet első versében a versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele, és adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. És adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Akinek van füle, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szenteknek békességes tűrése és hite. Jelenések könyve 13. fejezetének elején ez a tengerből feljő fenevadról nagyon megrázó látomás, és a 9. vers nem véletlenül mondja a látomás után, hogy ha van füle, valakinek hallja. Ezt mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztus szokta a tanításai végén ezt mondani, hogy ha van füle, valakinek a hallásra hallja. Tehát ez ugyanúgy egy Jézustól származó kijelentés, hát hiszen az egész Jelenések könyve az, és maga Jézus Krisztus nyomatékkal figyelmeztet arra, hogy ennek a fenevadnak a kiléte egy percig se legyen bizonytalan előttünk. A múlt alkalommal adós maradtam egyébként a 13. fejezet 18. versének a magyarázatával, már fel is volt írva a táblára, csak nem húztam fel a táblát, mert kiszaladtunk az időből. Egy nagyon rövid magyarázattal maradtam adós, mert hogy ebből a tengerből feljövő fenevadról olyan sok mindent megtudunk. A 13.18-ban azt mondja Jézus, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát nem kisebb azonosítással, mint egy szám. Biztos, ugye a számokat ugye akkor mond a Biblia, amikor valami nagyon biztos dolgot akar kimondani, egy szám azonosításával jelöli, hogy ha valaki talán eddig bizonytalanságot árult el, hogy mi lehet ez a fenevad, mi lehet ez a tengerből feljövő fenevad, akkor azt mondja Jézus, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg, tehát adja össze a fenevad számát, mert annak száma emberi szám, és annak száma 666. Már a reformáció kora előtt sokan érintették ezt a kérdést, hogy ez valóban mit jelenthet. Maga Luther és Calvin egyöntetűen hivatkozott arra, hogy a tengerből feljövő fenevad a római pápaság, és ez nem is lehet más, Mert Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől fogva még a teljhatalmának az idejét is megadja 7 alkalommal, ez a bizonyos 42 hónap, vagy 1260 nap, vagyis 1260 év a bibliai proféciák szerint, ez a 13 évszázada a középkornak egy kezdő és végpontját jelöli, tehát egy nagyon hosszú történelmi időszak. De figyeljünk most csak erre az azonosító számra, hogy ebben az azonosító számban hogyan van jelen az, amit a reformátorok már megsejtettek. Azért mondom, hogy megsejtettek, mert sem Luther, sem Calvin, sem Zwingli ezt pontosan azért nem vezette le, de 1612-ben egy berlini főiskolai tanár, az akkori berlini protestáns főiskolának a rektora, egy bizonyos Andreas Helwig nevű Európa szerte ismert humanista és protestáns tudós, tehát 1612-ben megjelentette Bellarminus francia püspök és bíboros egyik könyvére válaszul, tehát még egyszer mondom, 1612-ben csaknem 400 évvel ezelőtti ez a könyv, az Antichristus Romanus című könyvét. Antichristus Romanus, ami magyarra fordítva talán látjuk is, nem kell nagy fordítói tudomány hozzá, a római Antichristus. A római Antichristus című könyvében Andreas Helwig arra hivatkozik, hogy ez a 666, ahogy a Biblia megadja a kulcsot ennek a hatalomnak a tengerből fenevad azonosításához, a következőképpen végezhető el ez az azonosítás. Ennek a hatalomnak, tehát ennek a tengerből feljövő fenevadnak önmegjelölése kell, hogy legyen, amit mond önmagáról ez a szám. Tehát ez egy olyan hatalom kell, hogy legyen, amelyik magát valaminek nevezi, nem mások nevezik annak, ami, hanem önmaga saját elnevezése, és ugye a régi nyelvekben, a héberben, a görögben és a latinban az elnevezéseknek, illetve hát a betűknek számértékük is volt, és ennek a 666-nak egy nagyon egyszerű kulcsa kell, hogy legyen, mondja Andreas Helwig, az első dolog tehát az, hogy saját magát Róma hogyan nevezi. Tehát a római pápaság saját magát hogyan nevezi. A második azonosító kulcs, hogy ezt az elnevezést a saját nyelvén kell, hogy kimondja. Tehát ez nem lehet héber elnevezés, nem lehet görög elnevezés, nem lehet német vagy angol. Ha az ő hivatalos nyelve a latin, akkor ezt latinul kell, hogy ezt az elnevezést hordozza és önmagára vonatkoztassa. És a harmadik magyarázati kulcs, amit Andreas Helwig fölállított, hogy ennek az elnevezésnek, amit tehát nem gúnynévként akasztanak rá, hanem a saját maga nyelvén adott önmeghatározása, ennek az elnevezésnek az egyszerű, a betűk számértékének az egyszerű összeadásából kell, hogy összejön a 666. Na most a római pápaság mind a mai napig a saját maga nyelvén Isten fia helytartójának nevezi magát. Tehát a római pápa azt mondja magáról, hogy ő Isten fia, tehát Jézus Krisztus földi helytartója. Ezt a címet mind a mai napig fenntartja magának, és igényeli, hogy a kereszténységen belül elsőnek tartsák, hiszen a saját maga magyarázata szerint Jézus Krisztus egy apostolra bízta a főhatalmat, Péter apostolra, és Péter apostol utódai képezik a pápáknak a sorozatát, és mindegyik pápa Jézus Krisztusnak a helytartója. Ez latin nyelven a vicarius, ez a helytartó, vicarius filii, ez a fia birtokos esete, dei, deus ugye az Isten, ez is birtokos esetben áll, tehát a vicarius filii dei. Tudjuk jól azt, hogy a klasszikus latin nyelv csak nagybetűket ismer, a kisbetűk használata későbbi fejlemény, Nagy Károlynak a kancellária minisztere, bizonyos Alcuinus vezette be 800 után a kisbetűk használatát. A nagybetűkben az U és a V az ugyanaz a betű. Tehát az U és a V. Ezért is írtam már így, hogy vikári us, az U és a V az ugyanaz. Tehát például Marcus Aurelius is, hogyha leírta a nevét, az Marcus Aureliusnak írta le, mert az U és a V a klasszikus latinban egy és ugyanaz a betű. A V az ötöt jelent, az I az egyet jelent, a C a százat. Amely betűnek nincs számértéke, azzal nem kell foglalkoznunk, hiszen az A-nak, az R-nek nincs számértéke. Az I az újra egyet jelent, az U, az V az egy ötöt, az S-nek nincs számértéke, az F-nek nincs számértéke, az I az egyet jelent, az L az ötvenet jelent, az I az egyet jelent, a másik I az egyet jelent, a D ugye az 500-at jelent, az E-nek nincs számértéke, az I az egyet jelent. Tehát, hogyha így elvégezzük a betűknek a számmá való alakítását, vagyis azoknak a betűknek, amelyeknek számértéke van, mondta Andreas Helwig, hogy Jézus Krisztus arra hivatkozik, akinek értelme van, az adja össze, tehát egyszerű összeadással adja össze a fenevad számát, mert annak száma 666, akkor van egyszer egy 500-unk, van egyszer egy 100-unk, az 600, fejben össze lehet adni, egy 50-ünk, az 650, van akkor 2, 5, 5 és 5, az 660, és van 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez 666. Amikor megjelentette ezt a könyvét, tehát ezt az Antikrisztus Románuszt, amelyben kifejti ezeket az alapelveket, és így tulajdonképpen magából a szövegből, Jelenések könyve 13. fejezet 18. verséből azonosította a fenevadnak a számát, amit mondom, hogy a Biblia nem először ad meg, már vagy 20 dolgot elmondott erről a tengerből feljövő fenevadról, de ahogy szokták mondani, hogy az íre rátesszük a pontot, hogy itt teljesen nyilvánvaló legyen a dolog, tehát itt nincs mellébeszélés, nincs félrebeszélés, ezért is olyan határozott a kijelentés, hogy itt van a bölcsesség, meg akinek értelme van. Az egyszerű összeadással adja össze a fenevad számot, mert emberi szám, és annak száma 666, tehát ekkor már a 13. fejezet 18. versében előttünk teljesen világos az, hogy ez a tengerből feljövő fenevad Rómát jelképezi, és a Rómát egészen pontosabban és közelebbről nem mint ókori Rómát, mert ugye a fenevad önmagában az ókori Rómának is a jelképe, de itt a tengerből feljövő fenevadnak most már egy parázna asszony is van a hátán, tehát ez már nem az ókori Róma, ez már a középkori Róma, ez már az egyházi Róma, amely igényei szerint az egész föld ura akar lenni, csak hogy az egész föld feletti hatalmat nagyon bölcsen, nagyon visszafogottan és szinte ember szemek számára láthatatlanul akarja átvenni és érvényesíteni. Tehát ezért nagyon sok ember nem tételez fel ilyesmit, hogy ez a hatalom valóban világhatalomra törne, de hát ez a Bibliának az azonosítása és ennek a látomásnak is az azonosítása, hogy itt a sok víz fölött ül ez a fenevad, és egy parázna asszony tart a hátán. Nézzük most a harmadik jelképet, a fenevad után a parázna asszony jelképét. Ugye Jelenések könyvében az egymást váltó proféciák során többféle asszonnyal találkoztunk, nevezetesen kétfélével. A 12. fejezet első verse, és ennek a 17. fejezetnek a jelképi ellentét párja teljesen nyilvánvaló. A 12. fejezet első versétől olvashatunk a napba öltözött asszonyról, ami az igazi egyháznak, a Krisztushoz hűséges egyháznak a jelképe. Az asszony napba van öltözve, a lábai alatt a holtsarló és a fején 12 csillagból való korona, jelzi az ószövetségi egyházat és az újszövetségi tiszta igaz egyházat is, aki a vőlegényhez, Jézus Krisztushoz ragaszkodik. A parázna asszony teljesen egyértelmű jelkép, Hósás könyvében, Zakariás próféta könyvében, Jeremiás próféta könyvében, már az ókori próféták is a más népekkel és más hatalmakkal paráználkodó Izraelt a parázna asszonyhoz hasonlították. Tehát a tiszta asszony a Krisztushoz hűséges egyház jelképe, a parázna asszony a Krisztus nevét valló, de valójában a Krisztushoz hűtlen egyház jelképe. Miben hűtlen? Tanításaiban, minden tanításában, vagy csak néhány tanításában? A Biblia nagyon rövidre zárja a kört, és itt jön a negyedik jelkép, amely azt mondja itt ebben a látomásban, hogy ez az asszony a föld királyaival paráználkodott. A király kifejezés a Bibliában mindig a politikai erők, politikai vezető erőknek a jelképe, tehát a Biblia nagyon egyszerűen mondja, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a tiszta egyházat és a nem tiszta egyházat. A Krisztushoz hűséges egyházat és a Krisztushoz nem hűséges egyházat. Mindig egy dolgot lássunk magunk előtt. Nem kell az egész tanítási rendszert áttanulmányozni, bár nyilván az is szemléletes és meggyőző erejű, hogy a tiszta egyház a soha nem igényel politikai erőktől segítséget és alátámasztást. A tiszta egyház, amely Jézust követi, Jézus tanításait hirdeti, a tiszta egyház elismeri az Istentől való függőségét, és nem kíván politikai hatalmat, nem kíván beleszólást a társadalom hatalmi harcaiba. A tiszta egyház az evangéliumot hirdeti, becsüli ugyan a politikai hatalmat, de független tőle. Ez az egyetlen egy dolog, amit meg kell figyelnünk a történelem során, és hogyha ezt megfigyeljük, mindjárt látni fogjuk, hogy hol lehet keresni a tiszta egyházakat, és hol lehet keresni a parázna egyházakat. Az az egyház parázna, ami a maga tevékenységéhez, hatásához igényli a politikai erő közreműködését, és ami ezzel jár. A politikai erők hatalmának igénylése az elsősorban mondjuk pénzigénylés, másodszorban befolyás, hatalom, lelki hatalom igénylése az emberek fölött. Tehát ez egy meghatározott csomag, hogy úgy mondjam, a hamis egyházak mindig alá akarják támasztani a hatásukat, a befolyásukat valami földi eszközzel, valami emberi eszközzel, pénzzel, testi hatalommal, főleg lelki hatalommal, mert ugye az embereket lelkileg nagyon könnyű megfélemlíteni. Például, hogyha az emberek előtt arról példálódzunk, hogy ha nem ide tartozol, el fogsz kárhozni, vagy hogyha meghalsz, akkor nem fogsz üdvözülni, és a többi, és a többi. Ezek sokkal alkalmasabb fegyverek az emberek kézben tartására, mint a szuronyok és a puskák. Tehát a hamis, a parázna asszony, itt azért hamis és parázna, mert ki is mondja, hogy ül a veres fenevadon, és külsőleg nagyon szép, mert öltözik bíborba és karlátba, felékesítetik aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, és kezében egy aranypohár van, tele utálatosságokkal, de ez az asszony, ez paráználkodik a föld királyaival, és a paráznaságának borával megrészegíti a föld lakosait. Most a következő jelkép, amit azonosítanunk kell ezután, hogy mi ez az aranypohár, ami kívül szép, belül viszont telve van utálatosságokkal, és alkalmas arra, hogy lerészegítsen. Nem csak hatalmakat részegítsen le, hanem főleg tömegeket részegítsen le. Ez a bódító ital kifejezés Ézsaiás könyve 24. fejezetétől fogva ismert a Bibliában. Itt adja hírül először a Biblia azt, hogy a paráznaságot bizonyos lelki-szellemi tanításokkal alapozzák meg. Tehát itt nem egy szó szerinti lerészegítésről van szó, nem annyit jelent, hogy most, mint a kortárs hadjáratok idején, ugye poharat nyomnak az emberek kezébe, és abba bort és pálinkát mérnek, hanem olyan tanításokat hirdetnek, amelyek az embereket elbűvölik, elkábítják, és az emberek odaadják mindenüket ennek a hatalomnak, vagyis bibliai szóval imádják ezt a hatalmat, teljes mértékben alárendelik magukat ennek a hatalomnak. A parázna bódító ital, és hogy ennek a hatalomnak mindig is ez volt a jellegzetessége, hogy lelkileg tudta először megnyerni az embereket. És az embereket meg tudta nyerni a saját céljainak. Dániel könyve 7. fejezetétől fogva ismert, Amikor ezt a hatalmat annyira pontosan bemutatja ott a látomás, hogy a fenevad fejéből kijön a 10 szarv, ugye erről már beszéltem a múlt alkalommal, hogy a fenevad fejéből kinövő 10 szarv az európai államoknak a jelképe, tehát Róma, az ókori Róma bukása után az európai államok viszik tovább Róma örökségét, de ami a legfőbb ott a látomásban, a 10 szarv közül észrevétlenül lassan lépésről lépésre kis szarv emelkedik ki, méghozzá úgy, hogy 3 más szarvat kiszakít, és még nem is ez a lényeges, hanem az a lényeges, hogy a kis szarvban okos szemek vannak, és nagyokat szóló száj. Tehát ennek a hatalomnak valami óriási szellemi ereje van. Meg tudja győzni az embereket, el tudja hitetni az embereket a maga céljainak a kiválóságáról, elsősorban a gondolkodásával, a nagyon magasrendű bölcsességével, teológiájával, filozófiájával, és a nagyon magasrendű beszédével is, mert ugye a retorika mindig is hozzátartozott ahhoz, hogy egy eszmét nagy tömegek számára hihetővé tegyenek és elfogadhatóvá tegyenek. Tehát tulajdonképpen ennek a világegységnek a kimunkálásában a parázna asszony játssza a főszerepet a maga kezében levő serleggel, hogy a föld királyait és a föld népességét olyan állapotba helyezze, hogy kívánják az egységet. Ugye a mai egységtörekvésekben megfigyelhetjük azt, kedves hallgatók, hogy ezek nem olyan egységtörekvések, mint mondjuk a középkor elején voltak. A középkor elején az emberekre rákényszerítették az egységet. Fölülről a népekre, nemzetekre rákényszerítették az egységet. Ma fordított a dolog, ma a legkisebb embert is meg akarják nyerni arra, hogy egyezzék bele. Tartsa kívánatosnak ezt az egységet. Tehát úgy tüntessék fel, mintha ez egy alulról jövő kívánság lenne. Ezért félelmetes, mert hogyha valaki el tud hitetni tömegeket, hogy ő kívánja ezt az egységet, és ez létre is jön, és utána ez az egység majd recsegve, ropogva fog szétmenni, akkor a szerencsétlen emberek mit mondjanak arra, amit ők akartak? Mert arra, amit az emberekre rákényszerítenek, ott az emberek mindig valami feszültségben vannak azokkal a tervekkel. De arra, amit az embereket megnyerik, leitatják, elbódítják, és az emberek szinte maguk kívánják azt, amit maguk se tudnak persze, hogy mit kívánnak, de maguk kívánják, abból hogyan kászálódjanak majd ki. Ebből érthető, ebből a leitatásból érthető az egész 18. fejezet, hogy akkor, amikor ez a nagy világegység összeomlik, ugye a Jelenések 18. fejezete ezt mondja, amikor összeomlik ez a nagy összetákolt világegység, akkor az emberek persze a fenevad ellen és a parázna asszony ellen fordulnak, a maguk dühében és tehetetlenségében, de mit tudnak már csinálni. Ez olyan, mintha ha embereket elhitetnek, nem tudom én egy elnézést a mai példáira, de egy brókerház vagy egy bank bizonyos dolgokba belevisz embereket, és aztán utána csődöt jelent, és ugye a nagy százalékért beadta mindenki a pénzét, mert sokat fog nyerni, és amikor jön az összeomlás, akkor ugye hányszor látunk már ilyen felvételeket, hogy körülveszik a bankot vagy a brókerházat ezek a tehetetlen emberek, és hát ott állnak, tüntetnek, és a legszívesebben megölnék azokat, akik őket becsapták. De hát most már mit csináljak? A pénznek már nyoma veszett. Körülbelül így gondoljuk el ezt, de nem kicsiben, hanem nagyban ezt az egész dolgot. No de a jelképek sorából ne felejtkezzünk el, ha már az eredeti görög szöveghez visszamentünk, az 5. versben a paráznákról. Mert hiszen itt 2 szövetség van. Van egy egyházi szövetség, és van egy politikai szövetség. A politikai szövetséget jelképezik a királyok, de az egyházi szövetségben nem csak a nagy parázna van, hanem azt mondja, hogy a nagy Babilon a paráznáknak, tehát a parázna lányoknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a parázna lányok kifejezés egyértelműen utal arra, hogy itt minden egyház benne van, itt több egyház benne van ebben a dologban. Itt nem csak Róma vezeti a világot a politikai erőkkel való összeszövetkezésre, hanem itt minden keresztény felekezet benne van. Ne tessenek elfelejteni, hogy kik vannak benne az ökumenikus mozgalomban. Az ökumenikus mozgalomban, tehát az egyházak világtanácsában benne van az összes protestáns felekezet, benne van az anglikán egyház, és benne van az ortodox, tehát a keleti kereszténység. Ezek a paráznák, a többes számban írott paráznák, miközben van egy fő hatalom, ami vezeti őket, ez Róma. Tehát Róma és az összes protestáns egyház, és az anglikán egyház, és az ortodox egyház. Ezért ajánlottam a II. János Pál pápa könyvének az elolvasását, mert itt nagyon becsületesen a riporter végig kérdezi a pápát, hogy tulajdonképpen kikkel hozható ma létre a világegység. Rákérdez egyházakra is, rákérdez például arra, hogy mi van az ortodox egyházzal, és azt mondja, az ortodox egyházzal, ha vannak is feszültségek, de lényegileg csak liturgikus különbségek vannak, egyazon eszméket hirdetünk. Mi van a protestáns egyházakkal? Hát a protestáns egyházakkal is ugye megkötöttük, és azóta még inkább megszülettek az egyességek, például az evangélikus egyházzal lekiváltképpen, amely tulajdonképpen visszavonta a luteri tételeket 3 évvel ezelőtt a híres augsburgi különmegegyezésben, református egyházzal és a többi egyházakkal. Itt jelzi a pápa, hogy egy kis csoport van, akikkel nem köthető egység. A Bibliához ragaszkodó protestánsok. A Bibliához ragaszkodó protestánsok. Aztán mi van az anglikánokkal? Hát az anglikánok csak politikai szempontból váltak el Rómától, tulajdonképpen egy angol király hóbortja miatt követtek ő külön utat, az anglikánokkal semmi különösebb probléma nincs. Mi van a muzulmánokkal? Hát annyira más vallás az iszlám. Nem más vallás, ugyanúgy tanulhatunk tőle az 5 alapeszméjéből, az imádságból, meditációból, és egyéb más dolgokból. Hát mi van a buddhizmussal, a hinduizmussal? Hát azoknak még személyes istenük sincsen, hát ővelük is lehet egységet kötni. Semmi probléma, mondja a pápa, mennyire meditálnak, mennyire nyugodt emberek, őtőlük is lehet tanulni. Nem a különbözőségeket kell nézni, hanem azt kell nézni, ami összeköt bennünket. Na de mi van a törzsi vallásokkal? Akik tüzet gyújtanak és körbetáncolják a tüzet és az őseik szellemét idézik meg, hát talán ővelük is lehet egység, hát hogyne, hát mi is azt tesszük, mi is az őseink szelleméhez fordulunk, a vértanúk szentek közbenjárását kérjük csak más formában. És így lépésről lépésre, fejezetről fejezetre kifejti a pápa, hogy lényegileg ma ennek a világ egységnek, ami először az egyházi tömbön belül fog létrejönni, utána a politikai erőkkel való szövetség fog majd egy és oszthatatlan tömböt alkotni, egyetlen egy kerékkötője van ennek a világegységnek, ez így van pontosan meghatározva, a Bibliához hű protestánsok. Igen, a Biblia mindig botránykő. Ha valaki a Bibliához ragaszkodik, ha Krisztus tanításaihoz ragaszkodik, az mindig kiváltja az ellenkezést, és az soha nem egyezik azzal, amit az emberek akarnak létrehozni. A Biblia szerint ez a világegység meg fog születni. Lépésről lépésre ez a világegység meg fog születni, de hogy ennek mi az igazi célja, és mi az igazi jellege, ez csak a látomás utolsó mondata mondja ki. És a látomás utolsó mondata az a 6. versben, hogy láttam, mit látott itt János apostol? Láttam, hogy az asszony, mármint ez a parázna asszony, részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Hát itt a végén, mint hogy kábulatból ocsudnánk, hogy miről van itt szó. Ugye önmagában az egység, az szinte minden ember előtt valami pozitív töltetet hordoz. Ugye egységbe fogni. Ma az egységet az emberiség nem azért hajhássza, nem öncélúan hajhássza. Adjuk meg ezt a bizalmat a mai döntéshozóknak, hogy ma az egységről azért beszél mindenki, mert úgy gondolják, hogy az egység fogja megoldani ennek a széttagolt világnak a problémáit. A világ a szélrózsa minden irányába fut, gondolkodásban, főleg erkölcsben. A népek, nemzetek összetarthatatlanok. Gazdasági kiegyenlítetlenségek vannak, társadalmi feszültségek, kulturális különbözőségek, a vallások között is nagyon nagy szakadékok tátonganak, de ha a vallások egységre jutnak, ha lesz valami erkölcsi minimum, ami egy közös nevező, amire az emberiség egységre jut, talán megmenthető az emberiségnek egyébként katasztrofálisnak látható jövője. Ma az egységet őszintén vágyják és kívánják azok az emberek, akik ebben fáradoznak. De talán senki nem látja, hogy mi ennek a vége. Mert kedves hallgatók, volt itt Európában is egység, bár az csak európai egység volt a középkorban, de mire futott ki az az európai egység? Arra, hogy a középkorban megoldották a gazdasági egyenlőtlenségeket? Arra, hogy a társadalmi feszültségeket eltüntették? Arra ment ki az az egység, hogy kulturálisan, vallásilag valami egyöntetűség kezdett Európában uralkodni, dehogyis. Az egész középkor tele van a Krisztus bizonságtevőinek üldözésével. Akik nem fogadták el a kereszténységnek azt az eltorzítását, hogy a kereszténység politikai célokat kövessen, akik nem fogadták el a Biblia meghamisítását, nem fogadták el azt sem, hogy a Bibliát félretegyék az útból, azokat a középkorban eretnekeknek minősítették, üldözték őket, megölték őket. Az egész középkori egység az üldözéstől liheg. Hát aki nem vesz ebben részt, vagy nem fogadja el, vagy az uralkodó vallással szemben más felfogást támaszt, hát ne felejtkezzünk el Husz János mágiájáról. Ne felejtkezzünk el arról, hogy meg akarták ölni Luthert is, hogy Calvin 20 évig kellett, hogy rejtegesse a reformált felfogását, az életével fizetett mindenki azért, hogyha nem tartozott a vallási politikai egységbe, és ez lényegileg ma is előrevetíti a sötét árnyékát, hogy ahogy a középkorban részeg volt a nagy középkori valláspolitikai egyesülés a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, azok a Bibliához hű protestánsok, akik nem akarnak részt venni ebben az egységben, és a világ problémáit nem ilyen egységgel akarják megoldani, hanem mással, azok üldözött emberek lesznek. Mivel lehetne megoldani a világ problémáit? Van alternatíva? Egységgel lehet megoldani, összefogással, vagy valami mással? A Biblia szerint a világ problémáit, a világ összes problémájára egy szóval válaszol a Biblia, hogy mivel lehet megoldani. Megtéréssel. Ha valaki Istenhez tér, az nem fogja gyűlölni a másik embert, nem fogja gyűlölni a másik vallású embert, nem fogja gyűlölni az életet, és nem fogja gyűlölni önmagát. Ha valaki igazán megtér, az Istentől adott megoldás az egyéni életre nézve is, és a közösségi életre nézve is a megtérés. De ha valaki nem tér meg, ha valaki nem fogadja el Isten szavát és Isten parancsolatait, sőt, a Biblia nevében távolodik el a Bibliától, Krisztus nevében távolodik el Krisztustól, és egy olyan egységet hoz létre, amiről a Biblia soha nem szól, akkor ez nem a világ problémáinak megoldását fogja eredményezni, hanem csak egy látszat megoldást, amivel tele van a történelmünk. Legutóbb 5 éves tervnek hívták, mondjuk gazdaságilag. Mindent kimutattak, mindent bizonyítottak, hogy meg fogja oldani a problémákat. Recsegve, ropogva össze huppant az egész keleti rendszer. Ugyanígy lesz a valláspolitikai rendszerrel is. Itt a 17. fejezetben, hogy említettem önöknek, néhány dolgot a magyarázatból hadd olvassak fel. Nem csak a 666 itt a fő azonosítás Rómáról, ez mondjuk már a 13-18-ban ott van, hanem itt a 17. fejezetben a 7 hegy is. A fenevad a 7 hegynek a birtokosa, ugye Róma épült 7 hegyre, és itt is egy nagyon kézenfekvő és biztos támpontot ad, de hogyha valaki egy nagyon egyszerű azonosítást meghallgat itt a 17. fejezetből, a 12. verstől azt mondja, hogy a 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király, tehát 10 uralkodó, 10 hatalom, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. Tehát a fenevadnak, Rómának a legfőbb szövetségese a 10 király, tehát az európai hatalmak. A fenevadat, Rómát nagyjá az európai hatalmak teszik. Mivel? Az, hogy Európa szellemi atyának, lelki vezetőjének a római pápaságot tartják, és Európának az egységét lényegileg a római pápaság fogja szavatolni, és így kerül sor majd a másik világhatalommal, akiről a múlt alkalommal is azelőtt beszéltünk, az Amerikai Egyesült Államokkal való egységre. Tehát itt ez óriási egységtörekvések zajlanak a szemünk láttára. A Biblia azt mondja, hogy az európai egységtörekvésben újra főszerepet kap a római pápaság, tehát a vallás és a politikának az összekapcsolódása. A 10 királynak egy a szándéka, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Az a rendkívül egyszerű dolog, hogy minden európai megválasztott kormányfő Rómába megy, és a római pápától veszi el tulajdonképpen az iránymutatást, ez önmagáért beszél. Ezek Európában így fognak egyesülni, és ami a legmegdöbbentőbb, a 14. vers, amelyben a Biblia kerek perec kimondja, hogy ezek, tehát a fenevad, meg a 10 szarv a bárány ellen viaskodnak. Tehát itt nem akármi fog bekövetkezni, itt egy Krisztus ellenes, egy Krisztus és Isten szándékaival ellentétes egységtörekvés megy végbe, a megtérésre való evangéliumi felhívás, a valódi kereszténységre való törekvés helyett. Mert ez a két választás áll ma a világ előtt. Vagy a politikai kereszténységnek az iránymutatása, vagy a lelki kereszténységnek az iránymutatása. A politikai kereszténység politikai erőkkel való minél szorosabb kapcsolatot szorgalmaz, és azt ígéri, hogy a világot ki lehet vezetni ebből a bődületes, óriási probléma halmazból. A lelki kereszténység azt hirdet, hogy a világot ezzel nem lehet kivezetni, soha nem is lehetett kivezetni. Ennek a vége az lesz, hogy a világ össze fog roppanni, és ez az egység maga alá temeti nem csak önmagát, hanem a világot. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Azt is mondja itt a 14. vers, hogy a bárány fogja legyőzni őket. Nincs ma a Földön hatalom, amely ezzel a hatalommal, a Jelenések könyve 17. fejezetében megjövendőlt hatalommal, a politikai ökumenizmussal újat merne húzni. Ez világot elsöprő hatalom. Tehát itt senki ne képzelje magát, és semmilyen szervezet vagy intézmény nem tud létrejönni ezzel szembe. Itt egyedül Isten hatalmára van szükség, a bárányra van szükség, aki ellen hadakozik ez a világegység, de a bárány el fog jönni, Jézus el fog jönni, és az ő eljövetelével fogja legyőzni. Itt egy nagyon fontos és szinte szó szerint ehhez kapcsolódó proféciát is hadd olvassak fel. A 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében olvasható, talán egy kicsit részletesebben, a következő proféciában ez a mozzanat, hogy csak a bárány eljövetele oldja meg ezt a problémát, tehát innen nézve is szükségszerű Jézus Krisztus második eljövetele. Azt mondja itt a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében a 7. verstől, hogy működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, és megjelenik majd az a hatalom, amely önmagát Istennek nevezi, és fölébe is emeli magát Istennek, mondja a 4. verstől már, sőt, mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, és amikor leírja ennek az egész gépezetnek a működését, ami persze már évszázadokra visszatekinthet, most, hogy úgy mondjam, csak reaktiválódik ez az egész, újra hatékonnyá válik ez az egész gépezet, akkor a 8. versben azt mondja Pál apostol, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem tudom, első hallásra is feltűnnek ezek a súlyos kifejezések, hogy egy másik profécia azt mondja, hogy ennek az egész hatalmi összeszövetkezésnek a lényege az igazságtalanság, a hazugság, és a hazugságnak minden hatalmával és jeleivel és csodáival fog eljönni, tehát ez a hatalom óriási csodákat fog produkálni az egész Földön, ahogy már az Egyesült Államokról is olvastuk Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy szintén óriási jeleket és csodákat fog tenni, mert azok az emberek, akik nem gondolkoznak és mértékül nem az Isten szavát választják, azok a szemüknek fognak hinni, és rendkívül megtéveszthető ma az emberiség, és rendkívül becsapható. És mondja, hogy aki majd pontot tesz ennek az egész hazugság halmaznak a végére, ez az Úr lesz, aki az ő feltűnésével, megjelenésének feltűnésével és szájának lehelletével fogja megoldani ezt a kérdést. A Jelenések könyve 18. fejezetét, ha otthon eltetszenek olvasni, az leírja, hogy az egész világ egy lesz. Az egész világ gazdaságilag, kereskedésben, összeköttetésekben egy lesz. Valóban egy világháló képe rajzolódik ki előttünk szó szerinti értelmében, és ez a világ mindennel kereskedik, legfőképpen az emberek lelkeivel is, mondja a 18.13, ez egy félelmetes vers, hogy adnak, vesznek mindent emberek lelkeit is, tehát a lelkek fölötti, a tömegmanipuláció, az emberek megnyerése az egységnek. És hadd vessem fel önöknek a kérdést, aki csak egy minimális vallástörténeti ismeretekkel rendelkezik. A kereszténységben ez az alternatíva mindig így állt fenn, hogy vagy az igazságnak van alávetve az egység, ez a bibliai kereszténység álláspontja, vagy az egységnek van alávetve az igazság, ez a politikai kereszténység álláspontja. Ez mindig is így volt, csak most kicsúcsosodik, csak most tényleg merev összeütközésbe kerül a két dolog egymással, és hogy ez mit fog eredményezni, és a napok gyakorlatában, és a keresztény embereket milyen választás elé fogja állítani, ezzel kell folytatnunk, és egyben majd be is fejeznünk a jövő alkalommal a sorozatunkat. A folytatása következik előtt, azonban hallgassuk meg a harmadik nagy művészt, aki a rajz, a freskó, a szoborkészítés művészete mellett, Michelangelo, szintén hatalmas nagy verseket, szonetteket is írt, és az egyik legnagyobb szonettje nem sokkal marad el Dante és Petrarca azonosítása után, a szonetnek a végére is odaírja, a keltezésnek is fontosságot tulajdonítva, kelt Rómában, a pogányság hazájában. Ezt már nagyon sokan látták, tudták a középkorban is, hogy Róma csak látszatra vallásos. Róma csak látszatra a kereszténységnek a zászlóvivője. Róma azzal, hogy minden vallást önmagába ömlesztett, és a vallást politikai célokra alakította át, lényegileg, és itt az utolsó jelkép, amiről ne felejtkezzünk el, lényegileg a vallástörténet legnagyobb szabású utálatosságát hozta létre. Nem feltűnt sokszor a kifejezés, hogy a serleg kívül szép, de belül tele utálatosságokkal. A Bibliában az utálatosság kifejezés is jelkép. Az utálatosság annak a jelképe, amikor pogány vallásokat összehoznak, közös nevezőre hoznak, és összezagyválnak. Már az Ószövetségben ugyanis a 96. Zsoltár 5. verse azt állítja, hogy vallásokat azért nem lehet közös nevezőre hozni. Tehát még egyszer mondom, vallásokat azért nem lehet közös nevezőre hozni, mert a történelemben van egy igaz hit és igaz vallás, amit az Isten adott. De a többi vallás, bármennyire tele legyen is az igazságnak a részleteivel, de a pogányok minden istene bálvány. Az összes vallás bálványimádó vallás. Nem az Isten bocsátotta az emberiségre ezt a sok vallást. Az Isten adott önmagáról kinyilatkoztatást, adott önmagáról hírt, és ami vallások és felekezetek vannak a Földön, ezek nem az Istentől származnak. Az Isten nem akarja összekeverni az embereket ezzel a sok vallással. Ezért mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 10. fejezet 20. versében, hogy akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Hát fellebbenti a fájtlat a Biblia nagyon határozottan, hogy a vallások mesteri alkotásai magának annak a sárkánynak, akit itt emleget a sok profécia, aki Isten ellen ilyen eszközökkel küzd. Tehát Sátán legfőbb fegyvere Istennel szemben és az igazi kereszténységgel szemben a hamis vallások és a hamis felekezetek felvonultatása. Ezért ajánlottam mind a két füzetet, tehát a Siposete Álmos által írt kis könyvecskét, és hogyha van a másikból, az is, csak most lehet, hogy abból nincsen. Ezek nagyon világosan leírják, hogy a vallások azok nem Istentől származnak. A vallások megtévesztő jellegükkel alkalmas eszközök Isten ellenségének a kezében, hogy az embereket félre lehessen vezetni. Tudom, hogy ez nagyon keményen hangzik, nagyon erőteljesen hangzik, de van itt egy könyvünk, amit mindenkinek ajánlunk, a Korszakok nyomában című könyv, ahol az a halhatatlan mondat áll, hogy Sátán óriási intelligencia, nagyon jól tudja, hogy a hazugságaiba mennyi igazságot szabad beengedni, belecsempészni, hogy az emberek előtt ezekkel az igazságokkal a hazugság is elfogadható legyen. Az az ember, aki nem ismeri a tiszta igazságot, az Istentől jövő igazságot, vagy aki még vacilál, még habozik, hogy most tényleg van ilyen, van egy biztos mérték, van egy Istentől jövő biztos híradás, a Biblia valóban ez, szóval aki a Bibliát nem úgy tartja a kezében, mint Isten kinyilatkoztatását, mint a biztos mértéket, az biztos, hogy tévedésből tévedésbe esik, mert minden vallásban lehet jót találni, én azt nem tagadom, minden vallásban vannak megnyerő és vannak igaz mozzanatok, de ezért veszélyesek, mert csak részleteikben igazak a vallások, egészükben az igazságnak és hamisságnak mesteri keverékét, elegyét képezik. Látták ezt már a középkorban, akkor is, amikor nem volt felszabadulás, és nem jött még el a reformáció, de Michelangelo-tól azért már, ő már megérte a reformációt, és nagyon érdekes, hogy ezekről a nagy művészekről is mi minden derül ki. Ugye pár évvel ezelőtt restaurálták a római Sixtus kápolnának az utolsó ítéletét, és rájöttek arra, hogy Michelangelo freskójáról mi mindent vakartak le, és tüntettek el, és festettek át. Nagyon világosan láttak művészek, gondolkodók, Leonardo da Vinci is Michelangelohoz hasonlóan, akik masszívan egyház ellenesek voltak, nem Isten ellenesek voltak, egyház ellenesek voltak, mert látták a nagy különbséget Isten és kívánalmai, és a fennálló, eltorzult, politikaivá vált egyház és kívánalmai között, és ezért örökítették meg az erre valló meglátásaikat. Ezekből hallgassuk meg most befejezésül Michelangelónak egyik szonettjét.
Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Kardá sisakká kovácsolva kejhe, vérét osztják mocskos kufármarokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. De többé már nem erje járni erre, átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím condra födi testem, s úgy szenvedek, mint morföldön medúza. S bár szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e bajós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság honában.
Kedves hallgatóink, a következő előadás elé egy zárszó és egy bevezető szó. Nagyon jól jegyezzük meg a jelképek azonosítását. Soha nem mondtam, soha nem mondtuk azt, hogy a római katolikus emberekre mondaná a Biblia ezt a jelképet. Még egészen pontosan az sem mondható, hogy az egyházra. Itt egy hatalomra használja ezt a jelképet, aki a főhatalmat, az egyházak, a keresztény felekezetek, és ezáltal az összes vallás fölött akarja gyakorolni, tehát a 666 egészen nyilvánvaló és világos a római pápaság azonosítása és jelképe a Bibliában. De hogy a gyakorlatban ez mit jelent? Mit jelent valóban katolikusnak lenni a szónak a bibliai értelmében, hogy egyetemesen a Bibliát elfogadni, ez a lelki ökumenizmusnak az álláspontja, és mit jelent katolikusnak lenni a szónak politikai értelmében, ami a politikai kereszténység álláspontja, ennek a szembesítését fogjuk elvégezni majd két hét múlva. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!